A mai délelőtt istentiszteltünk alapigéjét Pál apostolnak a zsidókhoz írt leveléből szeretném olvasni. Pál apostolnak a zsidókhoz írt levelének a 6. versét olvasnám. És igazából ennek a versnek az elejére szeretném majd a hangsúlyt tenni. Tehát zsidókhoz írt levél 11. fejezet 6. verséből. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hát azt mondja a Szentírás, hogy hit nélkül pedig lehetetlen az Istennek tetszeni, és aztán egy evidenciát hozzá is párosít, hát aki az Isten elé járul, az teljes természetes, hogy hinnie kell, hogy létezik egy Isten. És kedves gyülekezet, én a mai délelőtt nem is annyira az Isten létéről, lényéről, hogy ő tényleg valóság, vagy talán csak az embereknek a kitalálmánya. Én úgy gondolom, hogy ezzel most azért nem kell igazából behatóbban foglalkoznunk, mert ha az ember ezt a kérdést igazán őszintén, lelkiismeretesen végig gondolja, akkor a végén bárhogyan is, de arra megállapításra kell, hogy jusson, hogy kell, hogy legyen valaki. Bizonyára többen hallottatok már Voltaire-ről. Általában az emberek olyan hamar alkotnak véleményt egymásról, de ugyanígy véleményt alkotnak a régen élt emberekről is. Most én Voltaire-ről nagyon sokáig úgy tudtam, hogy Voltaire az egy hitetlen ember volt. Ugye a francia felvilágosodásnak az egyik atya, kora egyik legműveltebb koponyája. Na most az állítólagosan hitetlen Voltaire a következőt írja az egyik helyen. Arról beszél, hogy egy este nézi a csillagos eget, nézi a világ mindenséget, és azt mondja, igazából, tehát hangsúlyoznám, ő a korának az egyik legműveltebb koponyája volt, és nézi az eget, és azt mondja, hogy ő mennyivel több mindent fedez fel az égen, mint azok talán, akiknek nincs akkor ismeretük, mint neki. Tehát ő nem azt mondta, hogy az ismerete őt hitetlenné teszi, vagy elvakultá teszi, hanem még mélyebben lát, még pontosabb összefüggéseket fedez fel, ahogy felnéz az égre, és a következőt mondja. Azt mondja, hogy vaknak kell lennünk, hogyha nem látjuk mindazt a csodát, ami elénk tárul. Ostobának kell lennünk, ha nem fedezzük fel mögötte a teremtőt. És aztán ezzel zárja, és őrültnek kell lenni, hogyha nem imádjuk őt. Éles logikával végigvezeti, hogy vakok vagyunk akkor, ha nem látjuk mindazt a csodát, ami körülvesz minket. Hát ha csodálatos ez a világ, hát akkor utána meg ostobának kell lenni, hogy nem fedezzük fel a teremtőjét. És ha van teremtő, akkor egy nagyon erőteljes végkövetkeztetést mond ki. Őrült az az ember, aki az alkotót nem imádja. Amikor az ember ezekbe belemélyed, nézi a parányoknak a világát, vagy akár csak az égi teremményeknek, az égi csillagoknak, bolygóknak a csodatos pályáját, és mindazt a rendezettséget, tényleg erre kell eljusson, hogy valakinek kell lennie. Na de ha van valaki, vajon valahogyan kapcsolatba lehet-e vele kerülni? Vajon megszólította ő minket? Vagy mi meg tudjuk szólítani őt? És engedjétek meg, hogy megint Voltaire-t idézem. Jóval később írt a következőt, ugye egy nagy földrengés rázta meg őt, hogy Istennek kell lenni, ki szól is hozzánk néha műveit, csak ő magyarázhatja. Tőle vár magyarázatot a bölcs, és vigaszt a búslelkű ember. Tényleg kell lenni valakinek. De Isten hogyan szól? Ugye mi megint olyan evidensnek tartjuk át a Biblián keresztül. Azért ezt ne vegyük mindig ilyen nagy evidenciának, hogy hát a Biblián keresztül. Mi próbáljuk a Bibliából igazolni azt, hogy a Bibliának mennyire igaza van. Ugye ez egy törvény, ez egy szabály, hogy valamivel önmagát nem lehet igazolni. Tehát ez így igaz. Most miért a Bibliával akarjuk önmagát igazolni? Ugye ezt mondta Pascal is. Hogy mi alapján gondolta azt, hogy a Biblia az, amin keresztül az Isten szól? Mert szólhatna annyi mindenen keresztül. Hát szólhatna a Koránon keresztül. Jó, mi most ebben az országban élünk, itt születtünk, ebben a kultúrkörben vagyunk, hát mi olyan evidensnek tartjuk, hogy a Biblián keresztül. Most, hogyha mahamedánok lennénk, vagy az arab országokban születnénk, akkor ezt másképp gondolnánk. Vagy ha megint máshol, akkor megint másképp gondolnánk. Honnan lehet azt tudni, hogy tényleg a Biblián keresztül szól az Isten az emberhez? Ugye Pascal erre megadja a választ. Honnan lehet tudni? Hogy a Bibliában megjövendőlt és beteljesedett proféciák vannak. És ezt egy vallás sem mondhatja magáról. És utána lehet járni, utána lehet még az úgymond a Biblia kritika hátterén is, utána lehet ezeknek járni, és az ember ledöbben. Ha lehet, hogy sok mindent nem is fogad úgy el, ahogy a mi meggyőződésünk tanítja ezt, vagy ahogy ezt mi valljuk, de annyira egyértelmű, és tehát tényleg nem csak értelmezésbeli kérdésből adódóan, hogy én ezt így hiszem, tehát nem csak ilyen proféciák vannak abban a Bibliában, hanem egyértelmű, naprapontos jövendőlések. Ugye az egyik legmegdöbbentőbb, és talán szerintem a legkevésbé kikerülhető proféciák, pontosan a leglényegesebb proféciák, és melyik a leglényegesebb proféciák? De mi azt mondjuk, hogy a végidőkre vonatkozó. Hát szerintem nem a végidőkre vonatkozó proféciák a leglényegesebbek. Ennek a világnak volt egy sokkal fontosabb esemény attól, mint hogy ennek, egyszer ennek vége lesz. És melyik volt az? A megváltás. És ott viszont tényleg nincs kibúvó. Tehát annyi profécia szól Jézus Krisztus születéséről, az életéről, idei proféciák. Ugye a halálára vonatkozó, legmegdöbbentőbb a 22. Zsoltár proféciája, mert nagyon sok proféciák szólnak. És akkor ezek után tényleg fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy na hát akkor te hiszed, hogy az Isten van? Hiszed? Azt mondja Jakab apostol, szép dolog, hogy hiszed. Hát az ördögök is hiszik, és azért félnek és rettegnek tőle. Én ma valami másról szeretnék itt szólni. Nem arról, hogy higgyünk a Istenben, nem arról, hogy higgyünk a igében. Én úgy gondolom, hogy ezek, tehát tényleg az ember leül, becsületesen ezeket végig gondolja, akkor ezekre a végkövetkeztetésekre kell jutnia. De van egy dolog, amiben mi olyan nehezen hiszünk. Jó, lehet sokszor a sátán az Isten létében és az igének a hitelességében is megkérdőjelezi valahol a hitünket. És nem kell ezen elcsodálkozni, amikor egy mélyen hívő ember, általunk mélyen hívő embernek tartott valakinél azt fedezzük fel, vagy a kijelentései valami olyasmit sugalnak, hogy ő nem is hisz már az Istenben sem. Ezen nem kell megdöbbenni, nem kell meglepődni. Szóval mi nem tudjuk elképzelni sem azt, hogy az ördög hogyan és miként kér ki minket. És hogyan és miként próbálja a legevidensebb dolgokban is aláásni a mi meggyőződésünket. De van egy olyan dolog, én úgy gondolom, kedves gyülekezet, amiben a mi hitünk gyengébb, és én ezt tartom a leglényegesebbnek és a legfontosabbnak. Ezt az igét pedig Rómabeliekhez írt levél 5. fejezetének az első versében találjuk. Tehát Rómabeliekhez írt levél 5. fejezetének az első versét így olvasom. Megigazulva azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát még egyszer olvasnám. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Talán ez az eleje régies, kicsit archaikusabb magyar, ezt nem igen használjuk ezt a kifejezést, hogy megigazulván azért hitáltal. Ugye így nem szoktunk a hétköznapokban beszélni, én ezt valahogy így adnám vissza, talán szegényesebb újkori magyar nyelven, hogy igazzá válva azért hitáltal. Békességünk van az Istennel. Kedves gyülekezet, nekem ennek az igének itt a második gondolatával már mindjárt gondjaim vannak, ha nézem a életünket, valamennyünk életét. Nekem a kérdésem ez, nekünk békességünk van az Istennel? Békében vagyunk-e mi az Istennel, vagy nem? Van-e békénk vele? Békében élünk-e? Vagy pedig ellenséges viszonyban vagyok-e az Istennel? És nekem nem is elsősorban ez a kérdésem, tudom, mert itt aztán szemlesütve úgy kicsit elszégyelhetjük magunkat, hogy mi mennyi sokszor teszünk olyat, ami az Isten ellenére van. Nekem nem ez a kérdésem, kedves testvérem, hogy te ellenségeskedel az Istennel. Az én kérdésem inkább így hangzik, hogy szerinted. És most ne a teológiai, meg a dogmatikai ismeretet vedd elő. Úgy benne a lelkedben mi van? Szerinted az Isten veled szemben békességben van, vagy ellenséges viszonyban? Magyarul, neked az Isten az ellenséged, vagy a barátod? Nekem ez a kérdésem. Tegyük fel ezt a kérdést, hogy mi az Isten a számomra, az ellenségem, vagy a barátom? És vigyázzunk a válasszal, ne hamarkodjuk, mert tudom, olyan hamar az emberből kibukhat. Természetes, itt vagyok a gyülekezetben, ide jöttem, szeretem az Istent, nekem az Isten a barátom. Amen. De igaz ez? Valóban igaz ez? Kedves gyülekezet, azt olvasjuk a Szentírás első lapjain rögtön, ugye Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy amikor az első emberpár engedetlen volt az Isten iránt, akkor az Isten jött hűvös alkonyatkor. És Ádám és Éva hogyan tekintett az Istenre, mint a barátjukra, vagy mint az ellenségükre? Kiderül a történetből, azt olvasjuk, megfélemlém, mivel szavadot hallottam a kertbe, és elbújtam. Megfélem lettem, félek. Hát kitől szoktunk félni? A barátunktól szoktunk félni? Attól félünk, akitől tartunk. Akiről az a benyomásunk, hogy nem a javunkat, hanem a kárunkat akarja. Aki ellenséges velünk szemben. És kérdez Isten, hát honnan tudod, hogy te mezítelen vagy? Honnan tudod, hogy hát én valami rosszat akarok, vagy miből gondolod ezt? És azt mondja Isten, ezt csak egy valamiképpen gondolhatod így. Csak egyetlen egyennek a magyarázata. Hogy ember. Jó lehet, ott Isten megkérdi, lehet a kérdésben benne van a kijelentés. Ember, te ettél a fának a gyümölcséből. Ember, amikor te eszel a fának a gyümölcséből, amikor te engedetlen vagy velem szemben, a te lelkedben ez a törvényszerű érzés fog hatalomra szertenni, hogy te úgy fogod a te szívedben legbelül érezni, hogy én a te ellenséged vagyok. Én ellenedre vagyok. Én a károdat akarom. Én rosszat akarok neked. És kedves gyülekezet, hány ember gondolja így? Én megkockáztatom ezt, hány keresztény ember? Nem szoktuk feltenni ezeket a kérdéseket, amikor betegek vagyunk, vagy valaki szerettünk, hozzátartozunk beteg. Uram, mondd meg, te most ebben gyönyörködsz, most miért? Vagy amikor mi szenvedünk? Hát uram, miért? Hát miért? És miért nem segítesz, vagy miért nem óvtál meg? Miért? Aztán bűnbe esünk, uram, miért engedted meg, hogy elkövessem ezt a bűnt? Uram, nekem nincs erőm most már ebből kiszabadulni, elkárhozom. El fogok veszni, uram, miért? És uram, bármit csinálok az életemben, bármit csinálok a hétköznapokban, te mindig árgus szemekkel figyeled, hogy mikor kérhetsz engem számon mindazért, amit én tettem, cselekedtem. Kedves gyülekezet, bocsássatok meg, feltetegyem a kérdést. Ti szeretnétek-e egy olyan emberrel, egy munkahelyen dolgozni, vagy egy házban lakni egy ilyen emberrel, aki olyan az ő viselkedésében, mint amilyennek mi gondoljuk el az Istent? Te szeretnétek egy ilyen emberrel együtt lenni? Én megmondom nektek őszintén, nem. Már bocsássatok meg, ez az olyan bizonyos mimóza, az a ne bánts virág, akinek mindenről megvan a véleménye, bármi hibát teszek, azonnal ilyen szúrós tekintettel néz rám. Én nem szeretnék az ilyen emberrel együtt lenni, ti? Ez a szörnyű, hogy mi hogyan képzeljük el sokszor az Istent. Nekünk milyen fogalmunk van az Istenről, és bocsássatok meg, Ez most nem arról szól, hogy a Biblia mit mond róla, vagy mit tanulunk az iskoláinkon, különböző helyeken. Most ez nem arról szól. Ezt nem tanítani lehet, vagy nem tanítani. Ez nem ezen múlik, vagy nem múlik, hogy most erről mit olvastunk a Bibliából, vagy mit tanultunk róla itt és ott, vagy mit prédikált róla az ige hirdető. Ez nem ezen múlik. Nem érzitek, hogy ez a dolog, ez sokkal mélyebb. Kedves gyülekezet, hát ha valakinek volt ismerete az Istenről, ezen a földön, ezen a világon, szerintem közöttünk emberek közül, ugye az Ádám és Éva volt. Isten bemutatkozott nekik, és nekik mégis milyen elképzelésük volt az Istenről, amikor elkövették a bűnt, és jött hozzájuk hűvös alkonyatkor. Tehát mi sem szeretjük az ilyen Istent. És az ilyen Isten nem kedves a mi számunkra. Mert kedves gyülekezet, ezt eredményezi az ember lelkében a bűn. Azonnal azt érezzük, hogy az Isten számunkra az ellenség. És térjünk vissza az előbb olvasott igéhez, a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezet 1. verséhez. Talán engedjétek meg, hogy egy picit átfordítsam a 21. század magyar nyelvére. Tehát igazzá válva azért hitáltal, békességünk van az Istennel. Mikor van az embernek békessége? Ha az Isten lényéről hallott egy nagyon jó igehirdetést? Ha dogmatikailag a Szentírásból megértette, hogy az Isten jóságos szerető lény, mikor van békesség az embernek az Istennel? Amikor az ember igazzá válik. Az embernek csak abban az esetben van békessége az Istennel, ha az ember igazzá válik. Mert Ádám és Éva miért félt az Istentől, és miért volt vele szemben ellenséges viszonyban? Azért, mert bűnössé lett. És mindaz, aki bűnös, mindaz, akinek az életében ott a bűn, azok az emberek az Istennel szemben nem tudnak békességes viszonyban lenni. És még egyszer hangsúlyoznám, itt nem arról van szó, hogy az Isten tekint az emberre haraggal, hanem az ember tekint az Istenre haraggal. Nem az Isten haragszik az emberre. Nem az Isten lesz az ember ellensége. Nem az Isten szívében vagy lelkében lesz egy ellenséges viszony az emberrel szemben, ha az ember vétkezik. Hányszor szoktuk ezt mondani, ugye, hogy az Istent megbántottad. Megbántottam. Béltettem az Isten ellen. Ugye hányszor használjuk ezeket a kifejezéseket. És a Szentírás pedig ugyan egyértelműen mondja, hogy mit tehetsz ellene? Mit tehetsz ellene? Azt mondja a Szentírás, neked és a hozzád hasonló porból való embernek árt a te álnokságod. Tehát mit tehetsz ellene? Magasabban van ő az égnél, nem érhezte fel hozzá. Tehát nem őt bántjuk. Nem ellene cselekszünk, nem ellene teszünk, ezt jó lenne megértenünk egyszernek. Itt van a másik, a borzasztó, hogy az emberek mennyire nem szeretik az Isten törvényét. Én megértem őket, nem szeretik. Mert az Isten törvénye mit okoz az ember életében? Ilyen sorombókat állít. Hogy eddig szabad és nem szabad tovább. Pedig én nagyon jól tudom, hogy a sorompó után a rét az sokkal zöldebb. A gyümölcs sokkal édesebb. És az Isten nem engedi. Ugye? Emlékeztek rá? Mit mondott Bálám is? Az Isten nem akarja. Az Isten nem engedi. Pedig én szeretném. És valljuk be őszintén, nem szeretnék? Annyi mindent szeretnék megtenni, amit az Isten nem akar. Csak az a baj, hogy áthágom a törvényét, és ő neki pedig ereje van, és hatalma van hozzá, és mi lesz a következménye, hogy áthágtam a törvényt? Meg fog büntetni. Ugye? Igen. Hát kedves gyülekezet, valamikor a gyermekeinkkel így beszélgettünk, ilyen családi beszélgetés állított keretében, tudjátok, ahol mi laktunk, nem messze tőlünk, van egy család, és ott a családban sajnos van egy donkóros fiatalember. A mi gyermekeink nagyon gyakran átjártak hozzájuk játszani, és hát tudom, nekik sem volt kellemes, amikor mi szülők mondtuk, hogy édes gyerekem, ide mehetsz, oda nem mehetsz, ezt csinálhatod, azt csinálhatod, hogy lett volna már kellemes. És úgy megkérdeztem tőlük, hogy persze, hát amikor az ember valamit csinálni, akkor mindig azért csinálja, mert azt ő jónak látja, jónak tartja. Abszolút nem érti meg, hogy a felnőtteknek most evel mi gondjuk van, vagy mit kell ezen problémázni. Szóval ez teljesen logikátlan, abszurd dolog. És így megkérdeztem tőlük, hogyha a Pistikét a szülei rátok bízzák, mondjuk elmentek sétálni, biciklizni, akkor ti szabadjára engeditek őt, hogy azt csináljon, amit ő akar? Mondták, gyerekek, nem. És miért nem? Mert ő beteg. Nem tud úgy gondolkodni. Aztán a szomszédunkban ott voltak pici babák, oda is át szoktak menni, és mondtam is, hogyha ki akar menni az utcára, ott játszottok az udvaron, akkor ti megengeditek neki, hogy nyugodtan ki mehet az utcára? Nem, miért nem engeditek meg? Mert jöhet egy kocsi, és elcsaphatja. Honnan tudod? Én tudom. És ő miért nem tudja? Mert ő még, szoktuk mondani, miért nem tudja? Mert ő még kicsi. És amikor mi gátakat és korlátokat állítunk embertársaink elé, de nem kell, hogy gyermekeink legyenek, akár itt egymással szemben is. Tehát például elmegyek egy barlangba, és rá vagyok bízva a barlang vezetőjére. Kötelességem engedelmeskedni, vagy nem kötelességem engedelmeskedni neki? És kinek az érdekében kötelességem engedelmeskedni? És még számtalan élethelyzetet és példát mondhatnék. Én egy barlangban nem vagyok járatos, én nem tudom, milyen veszélyek leselkednek rám. Ők már tudják. És lehet, hogy sokszor nem mindig indokoltak a tiltó szabályok. De ha azt áthágom, bajom eshet. Nem biztos, hogy fog esni, de nagyon megeshet, és miattam van, és azt azért hozzák ezeket a törvényeket, mert szeretnek engem, mert nem akarják, hogy bajom legyen. Szeretem a gyermekem, mert szeretem a donkóros gyereket. Nem szeretném, hogy baja essen. És az Isten miért mondja a törvényeket, miért állítja fel? Nem azért, mert, vagy hássátok meg, de a kifejezésért talán olyan szentségtelennek tűnik, de nem azért, mert ő az Isten. Nem azért adott törvényeket, mert ezt kitalálta, mert hát ő az Isten, és ő azt akarja, hogy neki bizony mindenki már pedig engedelmeskedjen. Nem ezért. Miért hozta ezeket a törvényeket, szabályokat? Bármilyen hihetetlen, mert engem szeret, mert nem akarja, hogy nekem bajom essen. És amikor vétek a törvények ellen, ki ellen vétek? Ellene? Tudjátok, hogyan vértek ellene? Annyiban, hogy mivel tudom, hogy az Isten valamennyünket nagyon szeret. És amikor nekünk bajunk esik, nektek milyen érzés az, amikor a gyermetek leveri a térdét? Kiüti a fogát? Bocsánat, kiveri a szemét? Milyen érzés? Már soha nem lesz olyan, mint volt. Nem akar úgy a szívetek úgy egy picit úgy megszakadni? Milyen lehet az Istennek, amikor mi kiverjük a szemünket, tönkretesszük magunkat, milyen lehet neki? És azt lássátok meg, és Isten mit tett, mikor látta, hogy úgy benne vagyunk, jócskán beleragadtunk a mocsokba. Úgy benne vagyunk, úgy becsületesen, abból már ki nem lábalunk. Mi csinált az Isten? Az Isten ezért küldte el az ő fiát. Azért küldte el, hogy minket ebből a mocsokból, ebből a szennyből kiragadjon és kiemeljen. És most jön a következő kérdésem. A kedves gyülekezet, na ezt elhisszük-e? Ez már kicsit több, mint hogy van-e Isten, vagy nincs Isten. Az ő szava a Biblia, vagy nem az ő szava a Biblia. Ezt elhiszem-e, hogy Jézus eljött erre a világra, hogy engem a mocsokból, a szennyből, a sárból, a fájdalmaimból, a betegségeimből kiemeljen. Ja, sokan úgy gondolják, hát Jézus azért jött el, mert hát én azért úgy csak áthágom a törvényeit, tudjátok, úgy élek, ahogy így élek, Aztán majd jön a feltámadás, milyen jó, hogy azért Jézus eljött, meghalt a bűneimért. Hát Isten úgyis megbocsátja, látja, hogy én ilyen gyenge voltam, ilyen nyomorult világban éltem, hát adja nekem az üdvösséget. Ez így kevés, testvérek, ez nem hit, ez valami, ez ilyen szlogenvallásosság, ez egy ilyen a felszínvallásosság. Ez a hit azoknak a hit, akik nem ismerik az Istennek a lényét. De ha felfedezzük azt, hogy az Isten nem ellenségünk, hanem a mi szerető, jóságos atyánk. Nem az Úr, mint ahogy a zsidóknak volt, hanem az Atya, vagy az Apa pontosabban. Ugye már ez az Atya megint csak ilyen archaikus, ezt sem használjuk. Szeretném megkérdezni, kinek mondta már itt a gyereke, vagy melyikőtök mondta az apjáról azt, hogy az Atyám. De nem használjuk. Az angolban ez azért mennyivel egyszerűbb. Ott nincs Atya meg Apa ott. Apa van. És milyen megdöbbentő lehetett, amikor Jézus azt mondta, hogy ti pedig így imádkozzatok. Hogyan? Huszadik vagy 21. századi magyar nyelven. Mi apánk? Mi apánk, ki vagy a mennyben? Hogy tényleg nekünk az Isten a jóságos apánk? Vagy hogy mondja a Szentírás, aki által kiáltjuk, hogy Abba, Atyám, Apám, Apukám. Szinte mi is megdöbbenünk itt Magyarországon, hogy így lehet az Isten szólítani. Igen, ő a mi szerető apánk, aki szeretőbb, mint a mi földi szüleink, mint a földi apánk. És tudjátok, azt mondja a Szentírás, Isten azért küldte le erre a világra az ő fiát, hogy mi igazzá váljunk. Kedves gyülekezet, mit jelent ez, hogy mi igazzá váljunk? Nagyon egyszerű. Hát ha Isten elküldte erre a földre az ő fiát, és most bocsássatok meg, hogy én ezt úgy magamra levonatkoztatom. Ha Isten elküldte a fiát, hogy én igazzá váljak, akkor most ezt a következő szituációt képzeljétek el. Csak képzeljétek el, hogy itt megjelenik mellettem az Isten. És azt mondja nektek, hogy ti ezt az embert, aki most áll itt előttetek, hát némelyen ismeritek, de a legtöbbetek nem ismeri, nem nagyon tudjátok ki ő. Na, most én elmondom nektek, hogy ki az az ember. És azt mondja az Isten, na nézzétek rá. Ez egy talpig becsületes ember. Ez az ember soha nem hazudott. Ez az ember mindig hűséggel végezte a feladatait, a kötelességét. Ez az ember mindig becsületes, mindenkivel együtt érez, és aztán így néznétek, és úgy menetek már azonnal megfogal, hogy hát ez most lehet, hogy az Isten mondja. De ezt mondhatja akárki. És mi nem is ismerjük azt az embert, ez is igaz. Na de ez így, ahogy ezt hallottuk, ez egy szemmel szedett, mondjuk őszintén, hazugság. Hát ilyen ember nincs. És gondoljátok el, hogy ugyanígy áll az Isten mellétek, és ugyanezt mondja, hogy te ilyen vagy, te egy becsületes vagy. Hát az van, ott van, igazzá. Ugye ez egy kicsit olyan megdöbbentő. Hát akkor mondok nektek még egy megdöbbentőbbet. Szóval ezek után az Isten bemutatta egy másik embert a balján. És azt mondaná, hogy na, látjátok ezt az embert? Ez egy gonosz, alávaló, Isten tagadó. És mi néznénk, látnánk annak a másik embernek a tekintetét, látnánk a jóságos arcát, és azt mondanánk, hogy Uram, hát bocsáss meg, de ez megint nem igaz. Az arcát, ahogy látjuk, az nem lehet hazug. Az nem lehet csaló. Aki ott áll a melletted a jobb oldalon, az az. De aki ott a másik oldalon áll, az nem az. Nem az? Biztos nem az? Nem én mondom. Az ige mondja, hogy az a másik ember bűnélet érettünk. Attól a másik embertől Isten elfordult, mert nem tudott vele közösséget vállalni. Az a másik ember azért lett bűnös, hogy én igaz lehessek. Egy kedves gyülekezet, ezt tudjátok, mikor válik valósággá? Ha ezt elhisszük. Elhiszem-e, hogy Jézus a helyembe állt? Elhiszem-e, hogy Isten annyira szeretett, bocsánat, nem azért szeretett, hanem annyira szeretett, hogy Isten soha nem haragudott ránk. Ezt azért meg kéne egyszer értenünk, hogy Isten az emberekre soha nem haragudott. Az Isten az embereket szerette, és az Isten ezért elküldt az ő fiát, hogyha valaki hiszen ő benne, ha valaki ezt elhiszi, hogy igazzá válhattunk hitáltal. De tudjátok, most éreztük is, hogy hát az Isten ilyeneket nem mondhat, az Isten nem is mond ilyeneket. Az Isten nem is mostani életemre mondja azt, hogy itt van egy igaz ember, hanem az én elmúlt életemre. Ha azt mondom, Uram, én hiszek benned, akkor azt mondja Isten, igaz, te hazudtál, nem is egyszer. Hú, de csúnyán viselkedtél X-el, Y-nal, hány embert megbántottál, hány embert vérig sértettél, hány embernek tetted nehézé az életét, sokszor talán még a meggondolatlan viselkedéseddel is. Milyen sokszor hanyag és trehány voltál, de előttem te nem ilyen vagy. Előttem te nem ilyen vagy. És most én szeretném, ezután nem is lennél ilyen. És tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy igazáválás nem így jelent, hogy Isten elfelejti, vagy eltörli, vagy mit tudom én, hogyan lehet ezt nevezni. Sokféleképpen hívják ezt, hogy... És általában ez a kereszténység, ugye, amit megcsináltunk, megtettünk, az úgy hátunk mögött van. Nem, az Isten azt mondja, és most én azt akarom, és Istennek ez az akarata, hogyha ide áll mellém, és rám mutat, és azt mondja, hogy nézzétek meg, itt egy becsületes ember, itt egy kötelességét, hűséget teljesítő ember, akkor az Isten ne hazudjon, hanem ez igaz legyen. Kedves gyülekezet, a Szentírás azt mondja, hogy ez az Istennek az akarata. Isten ezt akarja, és mi ezzé válhatunk. Ezt mondja a Szentírás, igazzá válva. Mi igazzá válhatunk. Testvéreim, elhisszük-e? És tudjátok, akkor boldogok vagyunk. Azt mondja a Szentírás, Dávid mondja ezt, hogy boldog az az ember, akinek a bűne megbocsájtatott. Csak ennyit, hogy akinek a bűne megbocsájtatott, vége? És mit mond? És a szívében? Felmerjétek itt állni egyenként, azt mondom, na az én szívemben nincs csalátság. Ti mernétek mondani? Nem merjük. Ha őszinték vagyunk, nem merjük. És mikor vagyunk boldogok? Ha felállunk és azt mondjuk. Na persze nem azt mondjuk. Ha azt tudjuk mondani nyugodt szívvel, nyugodt lelkiismerettel. Én tudom, hogy én egy bűnös ember voltam. Meg én elmondhatom nektek, hogy én alapjában véve nem ilyen vagyok. Hát ha tudnátok, hogy én bennem mennyi gonoszság volt, csak azt érzem belülről, hogy tiszta szívem, tiszta lelkem, szabad vagyok. Ez az ember mit mondhat? Azt mondja, ő boldog. Boldog ember az. Ez az ember igazából a boldog. És kedves testvérek, amikor ez megvalósul a mi életünkben, akkor tényleg békességünk van az Istennel. És Pál apostol ezt az igazságot hirdette az embereknek, ezért mondta azt, hogy béküljetek meg az Istennel, és hogy Isten ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. És kedves gyülekezet, nem elég, hogy mi itt vagyunk, bocsássatok meg, én most nem sürgetni akarok senkit, nem szeretnék, nem. De ez nem elég, hogy mi itt vagyunk, nem elég, hogy mi hirdetjük az ilyen üzenetet, olyan üzenetet, erről beszélünk, arról, ilyen előadások, olyanok, meghívók, egyebek, ezek fontosak, de ez nem elég. Isten nem az bízta ránk, hogy ezt csináljuk. Illetve a ránk bízott munkának ez csak egy kicsi töredék része. Nem ez, ami igazából az elsődleges hivatásunk ezen a világon. Hanem az elsődleges az, hogy először nyerd meg a magad lelkét, válj igazzá, és miután igazzá váltál, hirdesd az embereknek. A világnak erre van szüksége. Nagyon sokan szeretnének más emberekké válni. Mit gondoltok, miért van ilyen nagy divatja ennek az ezotériának, meg egyedeknek? És ugye emberek mennek bele ezekbe a különböző misztikus dolgokba. És milyen emberek mennek bele? Hát nem a gonosz emberek, hanem a jó szándékú, jóra vágyó, jóra való emberek, mert vágynak valami másra, vágynak valami belső lelki igazságra, megtisztulásra. És azt mondjuk, hogy hát az hamisság, az hazugság. Ez igaz. Nálunk van az igazság. Ez is igaz. Csak nálunk működik-e az igazság? Az én életemben működik-e az igazság? Na, ha működik, kedves gyülekezet, akkor már lehet gondolkodni, hogy el kell adni ezt a gyülekezetet, vagy legalábbis valami más kéne venni, valami nagyobb termekkel. Mert emberek jönnének, emberek özönlenének. Ha a mi életünkön ezt látnák, nem azért most, értitek, most nem azért, hogy be kell mutatni, hát ez, ennek működni kell. És ha az emberek tényleg ezt látják, hogy igazzá váltunk, megváltoztunk, megváltozott az életünk, a mi életünkben valóság az evangéliumnak a szava, akkor emberek fognak majd jönni, és emberek fognak majd özönleni. Testvérek, kérdésem vége felé. Mi akadályoz minket? Nem érezzük tökéletesnek a szívünket? Ki az, aki érzi? Elég baj, ha tökéletesnek érezzük magunkat. Hát mi rosszak, méltatlanok vagyunk? Mert ez is igaz. Az Isten nem ezért szeretett minket, mert jók lennénk, mert tökéletesek lennénk. Nem azért szeret az Isten minket, mert műveltek lennénk adott esetben. Vagy feltehetném a kérdést. Talán mert sokat próbálkoztál már. Te igyekeztél, megpróbáltad sokszor. Szentírás azt mondja, nem azért, aki akarja. És nem azért, aki fut. Nem akkor lesz a tied, ha te nagyon akarod, ha te úgy görcsösen ragaszkodsz hozzá, elárulom, akkor nem lesz a miénk. Bízzuk az Istenre. Az Isten csak egyet akar, egyet vár, hogy megnyitjuk a szívünket, hogy ő bejöhessen, velünk lakozhasson, adunk-e neki erre alkalmat, adunk-e neki erre lehetőséget, és elhisszük-e azt, hogy ő nagyon szeret minket. Ha ezeket elhisszük, akkor mindezek a mi életünkben valósággá válnak, és igaz lesz az, amit Jézus Krisztus azt mond Lukács evangéliumában, hogy az igaz ember az ő szívének a kincseiből hozza elő a jó dolgokat. Akkor az igazság az bennünk lesz. És Isten így tehetett minket igazzá. Adja meg ezt a tapasztalatot, ezt a csodálatos tapasztalatot valamennyünk számára, hogy igazzá válhassunk az ő kegyelméből. Amen. Szerető jóságos atyánk, köszönjük, hogy te annyira szerettél minket, hogy te ezért elküldted el a földre az egyetlen egyedet, és hogy őt bűnné tetted érettünk, és neki el kellett szenvedni a bűnnek a következményét. És a szívében ő nem érezhette azt, hogy a szerető Isten vagy, hanem a szívében ugyanazt érezte, amit mi is, hogy te mi ellenségünk vagy. Ó, bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi inkább hiszünk az ördögnek, inkább elhiszük ezt a nagy-nagy hazugságot, és bocsásd meg, Urunk, hogy mi így bántjuk a te jóságos atyai szívedet. Bocsásd meg, Istenünk, hogy olyan sokszor durcásan fordulunk veled szemben. Bocsásd meg, Urunk, hogy olyan sokszor vádolunk téged. És köszönjük, hogy te ennek ellenére naponta kiterjeszted a te szeretetedet, és hogy magadhoz szeretnél ölelni minket. Bocsásd meg, hogy mi eddig ellenálltunk. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor süketek maradtunk a te hívó szavadra. De kérünk téged, add, hogy most átérezzük a te végtelen nagy szeretetedet a mi szívünkbe. Hogy ölelj át minket, Istenünk. Ölelj át, mert olyan nyomorútak vagyunk. Ölelj át, mert olyan magányosak, olyan elhagyatottak vagyunk. Olyan sok gonoszság van ebben a világban, és Urunk, annyira bánt a világ. Ölelj át minket, és törd meg a mi szívünkben azt a ellenséges érzületet veled szembe. Add, hogy kitárhassuk a mi szívünket, hogy te meglágyíthass minden durva érzést és indulatot mi bennünk. És Istenünk, segíts, hogy így tegyünk területbizonyságot ebben a világban, ahol akkora nagy az éhség az igazság iránt. Ó, segíts, hogy követeid lehessünk, segíts, hogy gyermekeid lehessünk, segíts, hogy a tiéd lehessünk. A te Szent Fiad nevében kértünk, hallgassál meg. Amen.